Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, az apostolok cselekedeteiből a 10. fejezet 34. és 43. versei közül olvasom fel a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt Galileától kezdve egészen Júdeában, azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájába vergődött, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket Isten előre kiválasztott. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadta a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőnek és voltnak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a húsvéti üzenet, azt gondolom, hogy az egyik legmagasabb lényege az az, hogy az Isten nem személyválogató. És nagyon izgalmas, hogy ezt Péter sem értette eredendően, vagy eredetileg, pedig éveket töltött el a mester mellett, és olyan magyarázatokat is kapott az Úrtól, amit a széles publikummal a názáreti Jézus nem osztott meg. És még a feltámadás után sem érti, hogy mit jelent, hogy az Isten nem személyválogató. Miért van ez így? Én azt gondolom, hogy az Istent megismerni, az, kedves testvérek, az egy folyamat. Az egy ugyanolyan folyamat, mint bárki mást megismerni, mert hogy azokat az embereket ismerjük, akiknek a kapcsolataira mi időt szánunk, akikkel a kapcsolatot mi ápoljuk. És az Isten kapcsolatunkat is ápolni kell ahhoz, hogy az Istent megértsük, az Istent megismerjük. És az apostolok sem tudtak mindent. Az apostolok sem értettek egyből mindent. Itt van ez a legominózusabb példa, hogy Péter felkiált, hogy ha most értem meg igazán, hogy az Isten nem személyválogató. Előtte nem értette. Mert az Istent megismerni folyamat. És kedves testvérek, egy picit érdemes elgondolkodni azon, hogy a mi személyismereteink, azok hogyan működnek. Mennyire ismerjük például a szüleinket? Ez nagyon izgalmas, mert amikor megszületünk, akkor ők a mi védelmi hálónk. Leginkább az édesanyánk, nekünk férfiaknak az elején olyan túl sok lapot nem osztottak az egyenletbe. Képesek vagyunk arra, hogy esetben életbe tartjuk azt az édesanyját, aki gondoskodik a gyermekről. De itt megáll a történet. De hogy ösztönösen menekülünk ebbe a bizalomba. Ösztönösen keressük ezt a gondoskodást, és örülünk ennek a gondoskodásnak minden jelének. És aztán, ahogy az embernek a látómezője tágul, elkezd mocorogni, meg úgy felfedezi maga körül a világot úgy, hogy kialakul benne az a kép, hogy az ő édesanyja tökéletes. Hogy az ő édesapja mindent meg tud szerelni. És akkor ebben úgy sokáig el is vagyunk. Aztán ahogy növünk fel, kiderül anyáról meg apáról, hogy hát nem tökéletesek. Anya nem tud mindent megfőzni, apa nem tud mindent megszerelni. Aztán tovább megyünk, és előbb-utóbb az is kiderül, hogy anyának és apának vannak hibái. Nem csak, hogy nem tökéletesek, hanem még így hibáik is vannak. És akkor beköszönt a lázadás, És elkezdünk lázadni a rendszer ellen, elkezdünk lázadni a saját neveltetésünk ellen, elkezdünk lázadni a szüleink ellen, és szerencsés gondviselt helyzetben ez a lázadás odafut ki, hogy tükörbe nézünk a végén, és rájövünk, hogy nekünk is vannak hibáink. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor az ember ösztönösen fordul vissza a szüleihez, és teszi fel a kérdéseket nekik. Ti hogy oldottátok meg? Ti hogy bírtátok ki? Ti mit gondoltok erről, arról, amarról, mert rettenetesen küzdök vele. És akkor kialakul az emberben egy olyan anya és apakép, ami nagyon szervesen tud illeszkedni az életünkbe, amiben anya és apa már nem tökéletes. Anyának és apának vannak hibái, de anya és apa az az érzelmi háló, ahova haza lehet menni. Ahova haza lehet vinni a problémákat. Ahol lehet kérdezni, együtt gondolkodni, akinek a kritikájára, véleményére szabad adni és hallgatni. És az, hogy anyával, apával nem értek egyet, az nem baj, hanem lehetőség. És aztán itt még nem ér véget a történet, mert ahogy megyünk előre, kiderül, hogy anyának és apának van olyan arca, amit én nem láttam. Anya és apa, amikor nagyszülővé lesznek, teljesen más szeretetet tudnak adni az unokának, mint nekem adtak. És ez nem baj. Ez így rendben van. Kiderül, hogy anya és apa nagymamaként és nagypapaként teljesen máshogy működnek, mint anyaként és apaként. És ez így rendben van. És aztán megfogalmazódnak az emberben a gondolatok, néha pozitív, néha negatív tartományban, hogy nem is gondoltam volna apáról és anyáról, hogy. És kiderül, hogy még mindig tudnak újat mutatni. És aztán anya és apa máshogy dolgozik a betegségeivel, és máshogy küzd a betegségeivel. És anya és apa teljesen máshogy kezel mélypontokat és mélységeket, sok esetben a tapasztalatából, az életkorából fakadólag. És az ember megint tanul valamit tőlük és róluk. És változik az anya és az apa kép. És mikor változik szervesen és egészségesen? Hát akkor, hogyha időt töltök velük. Ha figyelem, hogy miért és mikor változnak. Ha figyelem, hogy ez mit változtat bennem. És hogyan működnek úgy egyébként nem csak a szülő kapcsolataink, hanem minden emberi kapcsolatunk, kik a legközelebbi barátaink, akikkel az életünknek egy szenzitív időszakában sok időt töltünk együtt, akikkel együtt változunk. Nekem megadta a Jóisten azt a kegyelmet, hogy van olyan osztálytársam, akivel 12 évig voltunk pattársak. 1997. szeptember 1-től 2009-ig, amíg le nem érettségiztünk végig. Kikerülhetetlenül fontos emberek. Mert hogy ekkora törpedugók voltunk, amikor megismerkedtünk egymással, és láttuk, hogy ki mennyi butaságot csinált végig 12 éven keresztül. Hogy mennyi dac dolgozott bennünk, meg mennyi félreértés dolgozott bennünk, meg ki hogyan próbált valahogy szembenézni azzal a dologgal, amit életnek hívunk, és nagyon minimális ismereteink voltak róla. És ez meghatározza az embert. És nyilván változtunk, és változunk. Most már az országnak, meg Európának különböző pontjaira szétszórva. De a közös idő, az meghatározza a kapcsolatot. A közös minőségi idő meghatározza a kapcsolatot. Vagy hogyan működnek a házas kapcsolataink, a párkapcsolataink. Senki nem ugyanolyan a párkapcsolatában, mint amikor megismerkedett élete párjával. Ha ugyanolyan, akkor baj van, jelentem alásan. És nem az a probléma, hogy változunk, hanem az a kérdés, hogy figyelünk-e ezekre a változásokra. Mennyire ismerem a férjemet, a feleségemet? Most, itt, aktuálisan. Figyeltem arra, hogy az elmúlt évek során hány és hány szerepváltáson mentünk keresztül. Hogy hogyan lettünk nagy szerelmes párból mondjuk jegyessé, vagy házastársá, hogy hogyan lettünk szülőkké, és azok mit adtak hozzánk, vagy vettek el belőlünk, és hogyan változtunk. És hogyha az ember figyel a másikra, akkor látja, hogy ezek úgy alakulnak. És van egy régi mondásunk, hogy lakva ismerszik meg az ember, de az a sanda gyanúm, hogy ezt egy picit felületesen értjük manapság. Szerintem van különbség az együtt lakás, meg az együtt. Az együtt lakás a közös légtereket jelenti. Esetleg a közös vagyonkezelést jelenti. Az, hogy morgok a másikkal, hogy miért mindig én megyek a postára, az az együtt lakás. Az együttélés az, amikor mögé nézek a dolgoknak. Amikor érdekel, hogy miért morog a másik, hogy mindig ő megy a postára. Amikor érdekel az, hogy mi van vele a nap végén. Amikor kíváncsi vagyok arra, hogy nekem váratlan volt az ő reakciója egy adott élethelyzetben, és miért volt az a reakció. Mi változott benne az elmúlt 5, 10, 20, 30, 40 évben? Miért úgy reagál? Újra és újra megpróbálom megismerni. Újra és újra próbálom az ismereteimet vele kapcsolatban elmélyíteni. Figyelek rá. És kedves testvérek, hogyha ez így működik, ami kis emberi dimenziónkban, szülőkkel, gyermekekkel, barátokkal, párkapcsolatokkal, akkor ne higgyük azt, hogy az Isten kapcsolatunk az nem így fog működni. Akkor tudom az Isten akaratát megérteni, az Isten akaratát kifürkészni, az Isten reakcióit értelmezni, ha figyelek rá. És újra és újra megpróbálom megismerni és megérteni az ő akaratát. És változik az Isten képünk is. Péter egy zsidó keresztény ember volt, le sem tagadhatná a maga zsidóságát, ókori zsidóságát. Ők úgy gondolkodtak, hogy az ábrahámi kiválasztás okán ők az Isten szent népe. És néha félreértették ezt a kiválasztást, és egy picit ilyen erkölcsi magaslóként kezelték, általában akkor, amikor éppen nagyon mélyen voltak egyébként társadalmilag. És szent meggyőződése volt a zsidóknak az, hogyha jön a messiás, akkor az a zsidók messiása lesz. És valóban jön a messiás, és nem a római birodalom másik végén jelenik meg, meg nem tudom én, Ázsia mélységében jön, hanem jön egy zsidó, názáreti Ács. És Péter, aki a zsidóságból lesz a Krisztus követő apostollá, úgy kipipálja ezt a történelmi prekoncepciót, hogy na, itt a zsidók messiása, remek. És nem érti, apostolként nem érti a krisztusi munkának a lényegét. És akkor találkozik ezzel a Kornéliusszal, akiről nem olvastunk most az ige hirdetési alapigébe, de Kornélius házában van Péter, amikor ez a mondat elhangzik, vagy ezek a mondatok elhangoznak, aki egy római centúrió, egy római katonatiszt, aki a megszálló hatalomnak az embere, a végrehajtó embere. És sok mindent nem tudunk egyébként Kornéliuszról, de azt tudjuk róla, mert megjegyzi róla az írás, hogy rendszeresen osztott alamizsnát. Vagyis foglalkozik a szegény sorban lévőkkel. Ez nem volt olyan hűde gyakori egyébként az ókorban, előfordult, de nem volt olyan hűde gyakori. És az egészben az a nagyon izgalmas, hogy ő ezt római centúrióként a zsidók között csinálja. Melyik megszálló hatalom tisztje foglalkozik a megszállásban az elnyomottakkal? Nem túl jellemző. De lehet, hogy én olvastam keveset a történelem hasábjairól. És ide keveredik Péter, itt vele érintkezik, vannak itt mindenféle látomások, amik nagyon izgalmasak a 10. fejezetből az apostolok cselekedeteiben érdemes végigolvasni. És ennek a történetnek a vége, hogy Péter felkiált, hogy most értem meg, hogy nem személyválogató az Isten. A zsidó felfogás szerint ez az ember, ez a római centúrió csak úgy üdvözülhetne, hogyha előtte prozelitává lenne, vagyis betérne a zsidóságba. A péteri megértés meg pont arról szól, hogy ha az Isten minden ember teremtője, akkor a Krisztus nem lehet csak a zsidók megváltója. Akkor a krisztusi megváltás az mindenkinek szól, és a húsvéti üzenet az azt gondolom, hogy ezt járja leginkább nagyon erőteljesen körbe, hogy úgy kell lesz az Istennek, ahogy vagy. Nem érdekli az Istent, hogy ki fia borja vagy. Nem érdekli az Istent, hogy milyen a bőrszíned. Nem érdekli az Istent azt, hogy milyen kulturális háttérrel érkezel hozzá. A jó Istent egyetlen egy dolog érdekli a megváltással kapcsolatban. Elfogadom a Krisztus keresztjét és a feltámadás üres sírját, vagy nem? Ez az egy igazság számít. És minden egyéb kategória, amiben mi bele tudjuk rakni egymást, meg helyezni egymást, az tökéletesen alkalmas arra, hogy emberileg a megosztást elősegítsük, de egyébként az Isten ezzel rettenetesen nem foglalkozik. Elfogadom a megváltást, vagy nem fogadom el a megváltást? Most értem meg, hogy az Isten nem személyválogató. Úgy kellek az Istennek minden bűnömmel együtt, ahogy vagyok, és csak azt kéri tőlem, hogy ezeket a bűnöket vigyem az ő keresztfájához. Változik Péter Isten képe. És sok esetben, kedves testvérek, lehet, hogy a mi Isten képünk is változik. És ezzel alapvetően nincs probléma. Mert nem az Istent cseréljük ki az Isten kép alatt, hanem valójában az történik, hogy az ismereteim és az ismereteink bővülnek az Istennel kapcsolatban. És sokszor olyan dolgokat is értünk meg újra, amire egyszer már azt hittük, hogy mi már felfogtuk. Aztán ahogy elhangzik, hogy nem is gondoltam volna anyáról és apáról, hogy sokszor elhangzik ez a gondolat az ember szívében, hogy nem is gondoltam volna az Istenről. Hány zsidó gondolta volna, hogy a názáreti Jézus lesz a megváltó? Hány zsidó gondolta volna azt az ábrahámi kiválasztásba szorosan belegyökerezve, hogy a zsidók megváltója, a világ megváltója lesz. De a világ megváltója. A húsvéti üzenet lényege, kedves testvérek, az, hogy személyesen kellünk az Istennek. És egyetlen egy dolgot kér igazából az Isten tőlünk, ez pedig az, hogy ápoljuk a kapcsolatot vele. Szálljunk rá időt. Ahogy időt szánok a szüleimre, a barátaimra, a párkapcsolatomra, úgy szánjak időt az Isten kapcsolatomra. Mert akkor ki tudja munkálni ezeket a kornéliuszi vagy péteri fordulatokat az én szívemben is. Én most értem. Most értem, hogy ez meg ez a Bibliából mit üzen aktuálisan nekem. Most értem, hogy az Isten igéje hova akar bevilágítani, hogy mit akar bennem változtatni. Most értem, hogy hol akar megtámogatni. Most értem meg, hogy mennyire félreértettem eddig azt, hogy. És akkor az ember alakul az Isten kapcsolatában is. És kedves testvérek, ahogy az emberi kapcsolataink mindig kölcsönhatásra épülnek. Mert a szülői gondoskodás megváltoztat bennünket, de amikor szülővé lesz az ember, akkor a gyermek megváltoztatja a szülőt. Úgy az Isten kapcsolatban is van egy kölcsönhatás a mi irányunkba vissza az Istentől. Törődik velünk. Gondoskodik. És van egy irány, ami felé ő változtatni akar bennünket. Ha ezt én elfogadom, a megváltás reménységében meggyökerezve elfogadom, akkor az Istennel töltött minőségi idő, legyen az ima, vagy igeolvasás, vagy Isten tiszteleti közösség, vagy testvéri beszélgetés templomon kívül, más hittestvérekkel, Kornélius és Péter sem a zsinagógában találkozik, ez az együtt töltött minőségi idő, ez olyan irányokat is felvet az ember előtt, amiről kezdetben nem is gondolta, hogy ott van. De ott van, és ez kegyelem. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, taníts bennünket a szereteteddel szeretni. Megérteni azt, hogy néha személyként mi válogatósak vagyunk a te irgalmaddal és kegyelmeddel szemben, meg más személyekkel szemben, de te nem vagy személyválogató. Te mindenkihez egyformán fordulsz oda a megváltás irgalmával, és egyetlen egy kérdést teszel fel valójában nekünk, elfogadjuk-e a Krisztus keresztjét? Hisszük-e a Krisztus keresztjét? Merünk-e arra az ösvényre lépni, amit a Krisztus keresztje és feltámadása megvilágít? Nagyon sok úton indulhatunk el ezen kívül. De ez az egy van a te világosságoddal megvilágítva. Add meg nekünk, hogy szeretetet szerint tudjunk gondolni magunkra, hogy szeretetet szerint tudjunk másokhoz odafordulni. Add meg nekünk azt, hogy amikor felütné a fejét a lustaság kísértése, akkor mégiscsak te legyél úrrá rajtunk, és kezdjünk el foglalkozni azzal, ami igazán hozzád köt bennünket, a hittel, ami olyan sokszor tud mankó és támasz lenni, és mégis olyan sokszor szorítjuk háttérbe. Segíts nekünk, hogy megértsük, mit jelent időt tölteni te veled. Amen.